Volt-e valami támpont, vagy elképzelés arra nézve, hogy először mely élelmiszercsoportokra szeretnék ezt a kiváló minőségű élelmiszer védjegyet biztosítani? Tehát volt-e egy olyan prioritás, hogy először akkor ilyen és ilyen élelmiszereket nézzünk meg, gondolom aszerint, hogy milyen rájuk a kereslet?
Abszolút konkrétan indultunk neki ennek a körnek. Egyrészt a keresleti viszonyokat figyelve, másrészt pedig olyan jellegű feldolgozott termékeket szerettünk volna először tanúsítani, amiket hazai alapanyagok is rendelkezésre állnak. Az elején terv szerint egy-egy évben egy-egy termékkörrel tudtunk volna továbbmenni, és a tejtermékek kategóriával kezdtük, de mivel folyamatosan nőtt az igény arra, hogy különböző termékcsoportoknál megnyissuk a kálmét, ezért utána már nem így tisztán egy-egy termékcsoportra fókuszálva, hanem vegyesen haladtunk előre, de ennek köszönhető valószínűleg, hogy most is a tejtermék kategória az, ahol a lehető legtöbb termékre lehet pályázni.
Jeleztek igényeket, hogy más termékcsoportokra is terjesszék ki. Fogyasztói igény, vagy éppen termelői igények voltak? Melyik oldalról érkezett ez?
Ezek az igények általában termelői, illetve gyártói oldalról szoktak érkezni, illetve a különböző feldolgozók érdekképviseleteivel is rendszeres kapcsolatban vagyunk, az érdekképviseletek felől is így összesített igényként is szoktak bejönni dolgok. Minden év elején elkészítjük a kiterjesztési stratégiánkat, ami arra fókuszál, hogy abban az évben a beérkezett igények és a piaci visszajelzések alapján milyen jellegű termékek felé szeretnénk még nyitni. Idén is elkészítettük már ezt, ez egyelőre még csak tervezett, bár a kovászos kenyér, mint kategória, az már szinte megjelenés előtt áll. Tavaly nagyon sok igény érkezett rá, egyre többen keresik az ezzel a technológiával készült kenyereket is, úgyhogy örömmel tettünk eleget ennek a kérésnek. A korábbi kategóriákból is tervezünk még további termékeket, itt a pékárókon belül gondolkodtunk a túróstáska, kakaós csiga kategóriában, a császárzsömlében, de még a tejtermékeknél is van olyan rész, amit nem szedtünk fel, például a görög joghurt került fókuszba, vagy akár a grillsajtok is, de egyéb kategóriákba is szeretnénk majd még nyitni.
Ahogy hallgatom, azért ezek alapvetően nagyon hagyományos vásárlói termékek. Ugye azért itt az is szempont, hogy az egészséges táplálkozásnak milyen prioritásai vannak.
Mindenképpen annak is szerepe van, hiszen ezért van az, hogy a feldolgozott zöldséggyümölcs felé is elindultunk, illetve az alaptermékek felé is. A cél az, hogy valamilyen nagyon különleges, csak egy-két gyártóhoz fűződő terméket hozzunk be, hanem a cél az, hogy olyan termékek kerüljenek ebbe a KME kategóriába, ami sokak által keresett, több gyártó által előállított, és azokon a termékeken belül kimagasló minőséggel rendelkeznek.
A kiváló minőségű élelmiszer védjegy elnyeréséhez olyan szabályokat, elvárásokat társítottak, amelyek jóval szigorúbbak az uniós jogszabályi előírásoknál. Miért volt erre szükség?
Nem feltétlenül az uniós jogszabályok az irányadók. Nálunk van egy magyar élelmiszerkönyv, és a szabályozott termékek jelentős része abban szerepel, és az, ami a magyar élelmiszerkönyvben szerepel, az az alap. Ez főleg elnevezésben, technológiában jelent meg határozás, és ebből indultunk ki. Ennél szerettünk volna egy kicsit többet tenni a polcra, hogy milyen magasabb minőséget, jobb alapanyagokat, fenntarthatóbb termelést, fenntarthatóbb csomagolást tudjunk biztosítani azoknak a fogyasztóknak, akik megtisztelik bizalmukkal ezt a védjegyrendszert.
Hármas kritériumrendszert állítottak fel, amelyben a legfontosabb kulcsszavak a minőség, a megbízhatóság és a fenntarthatóság. Az első kettő az teljesen érthető. Egy kiváló minőségű élelmiszernek elsősorban a minőségének kell a legjobban megfelelnie. A megbízhatóság, gondolom, az pedig azt jelenti, hogy hosszú távon garantálják ezt a minőséget. A fenntarthatóság milyen kritériumokat jelent?
A kötelező minőségi elvárások mellett vannak választható elemeink is. Itt a termékhez, technológiához és fenntarthatósághoz kapcsolódnak, és a fenntarthatóságból is vannak olyan paraméterek, amiket nagyon gyakran szoktak választani a cégek, ez számunkra nagyon pozitív. Ez megnyilvánulhat abban, hogy honnan származik az alapanyag, amit felhasználnak. Például, hogyha helyből vagy közelről származik, akkor ez szintén segít a fenntarthatósági célokon, hogy olyan technológiát használnak, ami a fenntarthatósági céloknak megfelel, illetve a csomagolásra szoktunk még külön hangsúlyt fektetni. Ezt a bírálatok során külön szempontrendszer szerint értékeljük is, hogy milyen a csomagolóanyag, milyen a felhasználhatósága, milyen a visszaforgathatósága, milyen a benne lévő tárolás, visszazárható, nem visszazárható, tehát ezeket külön nézzük az adott termékeknek.
A statisztikai adatokat, ha nézzük, akkor a decemberi fogyasztói árak 4,6%-kal voltak magasabbak, mint előző hónapban. Ilyen adatok alapján mekkora felárat tudnak elfogadni egy minősített termék esetében a fogyasztók?
Rendszeresen szoktunk felmérést végezni arra vonatkozóan, hogy milyen a védjegynek az ismertsége, hogy milyen a hozzá kapcsolódó megbízhatósági index, mit gondolnak erről a fogyasztók, és ahogy én is említette, adott esetben akár felárat is fizetnének el érte. Azt az eredményt kaptuk, hogy akár egy 10%-os felárat is hajlandóak a fogyasztók fizetni azért, hogy KMI-s terméket kapjanak. Emellett egyre többen keresik tudatosan, illetve nagyon pozitív visszajelzés volt számunkra az is, hogy az a tény, hogy a névisznek a tanúsítása áll mögötte, ez a megkérdezetteknek közel 80%-a számára egy biztos garanciát jelent.
Lehet-e azt mérni, hogy növekszik-e a forgalma egy-egy adott terméknek egy ilyen minősítést követően?
Igen, lehet mérni, de ez egy hosszabb távú mérés eredménye. Ez ugye maga a védjegy alapgondolata 2018-ban alakult ki, és a termékleírások száma tavalyi évben érte el a 60-at, és most már 150-nél több védjegyes termékünk van, úgyhogy ezt hosszabb idősorban tudjuk majd vizsgálni. De maga az a tény, hogy a gyártók is kérik az újabb és újabb termékleírásokat, számunkra azt mutatja, hogy ez a feldolgozók számára nem jelentene értéket, és valamilyen gazdasági hasznot az erkölcsi elismerés mellett, akkor valószínűleg ők sem keresnék ezt.
Maga a kiváló minőségű élelmiszer védjegy 2018-tól létezik, de önök a tavalyi év utolsó hónapjában, tehát decemberében indítottak egy nagyszabású kampányt. Vajon az volt-e ennek a célja, hogy magát a védjegyet népszerűsítsék, vagy a legújabb védjeggyel ellátott termékeket szeretnék jobban megismertetni?
A kettő szorosan összefügg, mind a védjeggyel kapcsolatos ismertséget, mind pedig a védjegyes termékeket a fókuszba helyeztük. Ez egy 5 hónapos kampány, 2024. december 1 és április 30 között zajlik. 5 kategóriára bontottuk, a tavalyi év végén decemberben már egy ünnepi időszakra fókuszáltunk. 3 influencerrel dolgozunk együtt, a tavalyi év végén Havas Dóra volt az, aki a mi termékeinket, illetve a védjegyünket segített fókuszba helyezni. Videókat készített, amiben olyan recepteket mutatott meg, amiben KMI-s termékeket használt föl, és nagyon szép 100 000 fölötti nézettséget értek el ezek a videók. Most a médiában vagyunk, de visszatérünk majd a következő időszakban is az online térbe. Az elején a keresd a jelet volt a fókuszban, egyáltalán, hogy találjuk meg ezeket az élelmiszereket az ünnepekre. Most a februári tartó időszakban az edukáció van fókuszban, ismerd meg a jelet, vagyis fedezd fel a kiváló minőségű élelmiszerek világát, és a március-áprilisi időszakban ott pedig már a használd a jelet, vagyis választ ilyen termékeket tudatosan. Igyekeztünk mindenféle korosztályt megszélozni, ezért majd Bordás Marcsi lesz még influencerek közül velünk, illetve egy fiatalember, aki Beni Konyhája néven hozza forgalomba a videóit, illetve mindenhol szeretnénk ott lenni. Vannak különböző rádióhirdetéseink, PR-cikkek, közterületi megjelenésekben óriás plakátok, de például mozikban is van reklám, vagy a Konyhasziget magazinban is van KMI-vel kapcsolatos információ.